Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egy különleges bemutatóra készül a Báb Színház. Krusovszky Dénes, akik már nem leszünk sosem című regényét adaptálják színpadra. Hát több megdöbbentő tény is van emögött, a hír mögött. Egyrészt, aki ismeri a regényt, ez nagyon-nagyon nehezen tudja elképzelni, hogy hogyan lehet ezt színpadra alkalmazni. Ráadásul Báb Színház, az ember ugye egyre inkább megszokja, hogy a Báb Színházban felnőtteknek szóló darabokat is lehet látni, hiszen ilyen volt a Decameron, vagy legutóbb a Pergünt. Na de ez a Krusovszky regény, ez egészen különleges lehet, hogy milyen, azt elmondja nekünk Dékány Barnabás, a darab rendezője. Szia Barnabás, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Honnan jött az ötlet? Ezt te vitted a, nyilván nem az igazgatónő Ellinger Edina Eliana, a művészeti tanács elé, vagy ez bennük merült föl, hogyan indultatok el?
Ez bennem merült fel először, amikor elolvastam a regényt, akkor azt éreztem, hogy ez egy nagyon fontos anyag, és hogy jó lenne belőle valahogy színházat csinálni, amire sokáig kerestem a megfelelő nyelvet és formát, és aztán a Barna Zsomborral ilyen véletlenszerűen, tehát nem erről kezdtünk el beszélgetni, hanem hogy ki vagy van, mert mi játszottunk egy előadásban együtt, és így a takarásban beszélgettünk, és ott derült ki, hogy neki is ez egy ilyen nagy élménye, és így indult el. Aztán a dolog, leültünk erről beszélgetni, és akkor felraktunk egy tervet, és így került aztán a Báb Színházba, ahol a Zsombor szerződésben van.
Fantasztikus. Igen, hát mind a ketten korosztályban hasonlóak vagytok, vagy kellően fiatalok vagytok ehhez, mind a ketten színészek is vagytok, és hát a Zsombor, ő báb színészként végzett, és ő valóban ugye a Báb Színháznak a úgymond csúnya szóval alkalmazottja, de hogy te még nem dolgoztál a Báb Színházban, hogyha én ezt jól tudom.
Nem még.
Igen. Jó, és azt ugye elfelejtettük elmondani, hogy hát ez egy monodráma, más nem is nagyon lehetne szerintem, és ugye a Zsombor játssza a főszerepet, illetve hát az igen, egyetlen szerepet, de bábszínészként egy különleges technikát alkalmaz.
Igen, igen, tárgyanimációt alkalmaz, ami egy ilyen alkategóriája a bábnak. Ez azt jelenti, hogy nem preparált, ilyen előre elkészített eszközökkel dolgozik, hanem csak tehát ilyen funkcionális tárgyakat használ. Ez a történet egy tüdőszanatóriumban játszódik a 80-as években, és ennek megfelelően egy egészségügyi doboz az, amiből minden eszköz előkerül a zsomborjátéka közben, és olyan ilyen orvosi eszközökkel dolgozik, amit ilyen normálisan vannak.
Mindennapi életből vett eszközök, igen, világos, világos. Igen, hát a regény egy tüdőszanatóriumban is játszódik, meg nagyon sok más helyen, tulajdonképpen öt része van ennek a regénynek, hogyha én jól emlékszem, de akkor, ha jól értem, akkor ti a szanatórium köré építettétek föl a darabot, hiszen tulajdonképpen hát az a történetnek is valahogy a tengelye.
Igen,
a tengelye.
Igen, igen. Azt éreztük, mert mindketten olyan, tehát igen, mi egyidősek vagyunk a zombival, és akkor ez a hát ilyen fiatal felnőtt korosztály, de azért már nem a 20 éves, szerintem azért nálunk már kezdődik így 30 fölött. Ez hát a Zsombi már egy két gyerekes apuka, tehát itt már azért erőteljesen látszúrik az, hogy mik a saját következményeink, és azért erről nagyon szól ez a regény, hogy mi az, amit nem veszünk észre, és igen, van benne egy ilyen múltbéli szál, ez így a regénynek a felét teszi ki, ami aztán még visszább megy a múltba, egy ilyen 56-os pogrom eseményt ír le,
igen,
hogy ez volt a szabadságharc körül, ez egy kevésbé ismert része ennek a korszaknak, hogy amikor kitörtek ezek a harcok, akkor a zsidó gyűlölet is ezzel együtt így felszítódott, minden hős tettével együtt a szabadságharcnak, tehát hogy valahogy ez olyan érdekes, hogy mindennek két oldala van, és hogy amit nem dolgozunk fel kellő mértékben, az hasadást eredményez, amit azért erőteljesen láthatunk a jelen korszakunkban is, meg szerintem a személyes életünkben is, és hát itt van ez a 20. századunk tele borzalommal, meg nehézséggel, meg fájdalommal, és hogy ez szerintem nagyon fontos feladata a kultúrának, hogy erre reagáljon, és szerintem a színház az nagyon alkalmas rá, hogy segítse ezt a feldolgozást, meg feltárást.
Hát ez kétségtelen, és közben nem hagytam, hogy befejezd a történetet, ugyanakkor nagyon érdekelt volna, hogy oké, a takarásban ezt kitaláltátok, de hogy hogyan lett ebből végül is darab. Tehát nem tudom, hogy melyikötök vagy ketten járultatok akkor a Bábszínház elé azzal, hogy ezt megvalósítanátok, és hogy fogadták ezt az ötletet.
Nyitottsággal fogadták az ötletet. Igen, hát ez alapvetően azért ez egy felnőtt darab. Ugye nyilván így a Zsomboron keresztül került ide a színházhoz alapvetően az ötlet. És hát még egy ilyen 100 évvel ezelőtt a Bábszínház az abszolút ilyen felnőtt színháznak számított, ahogy olvastam erről.
Hogyne, szóval, igen.
Igen, tehát hogy volt egy ilyen nagy korszaka, és szerintem most nagyon szépen megy efele a színház, és ez szerintem ez kimondottan egy olyan előadás, ami már ebbe a sodorba tartozik.
Hát igen, ráadásul ugye az Orlai produkciót is bevontátok, aminek az a lényege, hogy mivel ez egy nagyon kicsi, utaztatható, minimális díszletigényű darab, hogyha én ezt jól sejtem, ezért hát el lehet vinni mindenfelé szert az országban, nem csak fesztiválokra, nem csak nyáron, nem csak az Ördögkatlanra, de hát kőszínházakba is bármikor, hogyha én ezt jól sejtem.
Igen, ami szintén szerintem egy olyan szép meg fontos dolog, hogy ne záródjunk be Budapestre, és ebben a Tibor nagyon sokat tett, és sok felutasztott előadásokat. Mi ezt úgy találtuk ki, hogy egy személyi kocsiba beférjen minden, úgyhogy tudjuk vinni bárhova. Egyébként maga a történet az Debrecen mellett játszódik, szóval oda is majd mindenképp el szeretnénk jutni.
Hát igen, hiszen Krusovszki maga debreceni.
Igen.
És ugye Hajdú, nem Hajdú Nánás, de hanem Hajdú Vágás, ugye?
Hajdú a legényben. Vágás, igen.
Hát nagyon izgalmas hangzik, és akkor november 8-án van a premier, és onnantól kezdve nagyon sokat játsszátok, azért is, hát mert kicsi ugye a helyigénye a dolognak, és akkor, hogyha jól tudom, nem is a nagy színpadon, hanem a Kemény Henrik műhelyben fogjátok ezt előadni a Bábszínházon belül.
Igen, ez egy stúdiótere a színháznak, úgyhogy egy ilyen jó kis intim környezet közel van a Zsombi a nézőkhöz. Igen.
Te, és tudom, hogy közhelyes kérdés, és színészektől mindig ezt meg szokták kérdezni, de azért egy ilyen darab, egy ilyen regény esetében muszáj rá kérdezni, hogy azért úristen, hát ez elképesztő mennyiségű szöveg. Tehát a Zsombornak ezt mind kívülről meg kell tanulnia.
Hát meg bizony. Igen, én pont előtte csináltam egy monodrámát, hogy én játszottam benne, úgyhogy találkoztam ezzel az élménnyel, az a legjobban a
ezzel a kihívással, féltem. Igen.
Igen, legjobban nőktől féltem, az a Jurányiban megy szintén Orlai produkciós előadás, és ott találkoztam igen ezzel a kihívással már, hogy hát rengeteget kell tanulni, és hát az igazából a szövegtudás az a tulajdonképpen az a játszópartnere egy színésznek, aki monodrámát csinál, úgyhogy arra lehet támaszkodni így alapvetően.
Hát nagyon-nagyon izgalmas lesz. Mondjuk egy pár szót az alkotótársakról. Ugye a zeneszerző az Ekis Dániel, aki a Pergündnek is írta a zenéjét. Ugye a fény a szokás szerint Szondi György, ki más is lehetne, de hogy látványban behívtatok egy divattervezőt, Ottlik Ikkát, ő elsősorban textiles, hogyha én ezt jól tudom.
A Ika, ő már dolgozott színházban, az első rendezés, amíg ami a Színművészeti Egyetemnek a padlásán volt, a Solaris Stanislav Lemnek a regényének az adaptációja.
Amiből a híres Tarkovszki film készült. Igen,
abban már János tervezőként ő megjelent, és aztán vele kezdtem el dolgozni látványtervezőként a következő előadásban, amit ott rendeztem a Színműn, meg utána a Jurányi Házban a Megyek Utád rendezésemben is ő volt, úgyhogy már ilyen téren van tapasztalata, meg voltak egyéb ilyen színházi munkái már. Egyébként igen, végzettsége szerint ő MOME textil szakon végzett, dolgozott filmben, színházban, úgyhogy ő abszolút ezen a területen így mozgulódik már.
Biztos, hogy nagyon klassz lesz és izgalmas. Az jutott közben eszembe, hogy hát ugye kortárs élőszerzőről van szó. Vajon Krusovszkit bevontátok-e, vagy beszéltetek-e vele, vagy inkább jobbnak láttátok nem elhívni mondjuk egy olvasó próbára?
Hát az olvasóra azért nem tudott eljönni, mert kiköltözött Japánba.
Aha.
Úgyhogy nem lett volna a legegyszerűbb, de előtte még, amikor itthon volt, akkor leültünk vele beszélni a Macsuka Patrik dramaturggal, és átbeszéltük, hogy hogyan szeretnénk adaptálni a történetet. Nagyon nyitott volt, meg nagyon kedves, meg jó fej, és így abszolút ilyen szabad kezet adott nekünk. De persze volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy azért tudja, hogy mit csinálunk, meg hogy nyúlunk hozzá ez az anyaghoz.
Mi volt számotokra a legnagyobb kihívás ebben?
Hát ez jó kérdés. Nekem alapvetően az volt egy kérdés, hogy vizuálisan ez a történet hogy tud színpadon jól megjelenni. Uh-huh. Tehát minél jó értelemben egyszerűbben, mert ugye egy abból lehet kiindulni, meg aztán bonyolult dolgokat is úgy abból lehet jól csinálni, hogy megvan a magja valaminek, és én ezt sokáig kerestem, és aztán ugye így adta magát ez a tárgyanimációs nyelv, és akkor az volt benne egy izgalom, hogy ez egy ilyen kevésbé ismert területe a báb műfajnak, és úgy volt benne egy ilyen közös felfedezés a zombival, hogy ez hogyan működik valójában. Egy gumikesztyűből, vagy egy fecskendőből, hogy lehet egy személyt megformálni, úgy, hogy az közben ne menjen át, nem tudom, egy határon, mert közben ez egy elég komor hangvételű történet, igen, meg elég kemény sztori is, hogy hol vannak ennek a jó arányai, szóval, hogy egy picit így tolja afele, mint egy ilyen felnőtt rajzfilm, vagy valami ilyet így néha így kiad ez a nyelv, és közben meg az benne az érdekes, hogy kellően gördülékenyé teszi azt, hogy be tudjuk fogadni ezt a történetet. Ez egy érdekes kihívás volt, hogy ez hogy működik.
Hát Barnabás, én már nagyon várom, és szerintem a hallgatóink is, és hát ugye nem csak a Báb Színházban lehet majd ezzel az előadással találkozni, ahogy említettük, hanem az Orlai produkciónak köszönhetően szerte az országban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor még egyszer mondom, hogy november 8-a premier is onnantól fogva folyamatosan látható. Dékány Barnabás volt a vendégem, és az Akik már nem leszünk sosem című Krusovszky Dénes első regényéből készült előadásról beszélgettünk, amelynek főszereplője Barna Zsombor. Barnabás, köszi, és hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok, én mindenképpen menni fogok.
Köszönjük szépen, várunk szeretettel.
Köszönöm én is, szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, most már jazz is van a Vigadóban, nem csak komoly zenei koncertek, és ebből az alkalomból november 18-án az Orbai Lilla Quintet lesz hallható a Sinkovics Imre Kamara színpadon, és itt is van a vonalban Orbai Lilla. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, én is köszönöm.
Ugye mi beszélgettünk a nyáron, akkor egy másik formációval, az FRM-mel léptél fel a Salföldi Dalföldön. Az egy kicsit világzeneibb stílusú zenekar, talán mondhatjuk ezt. Ebbe a zenekarba, a Quintetbe, meg azért sokkal inkább dominálnak a, hát mondhatjuk azt, hogy a jazz standardek, remélem nem bántalak meg ezzel.
Hát mondhatjuk, de nem igaz már, mert majdnem végig saját számokat játszunk, sőt egy feldolgozást játszunk, inkább nem is jazz standardet, úgyhogy igazából a repertoár egészét már saját számok alkotják. Az elején úgy indult egyébként a zenekar, hogy a kedvenc jazz standardjeimet vittem be a zenekarba, de saját hangszerelésbe. Úgyhogy, tehát azzal a folyamattal, hogy elkezdtem hangszerelgetni, elkezdődött így kirajzolódni a fejembe, hogy mit akarok hallani, úgy azzal egy időben elkezdtem saját számokat is írni. És az utóbbi időkben egyébként egészen termékeny voltam, és most készül a lemezünk is, úgyhogy...
Ez lesz a második lemezetek, ugye?
Igen, hát az előző az igazából egy ilyen kisebb, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt, öt dal van rajta, az talán ilyen középlemez, ha mondanak ilyet, de ez egy nagy lemez lesz most, és most tele lesz ez a koncert is új számokkal.
Uh-huh. És a szövegeket is te írod?
Igen, hát az elején azért nagyon sok segítséget kértem, és... volt például a szóló lemezemen, mert egyébként van egy szóló lemezem is, ami nem zenekaros, hanem csak én és zongora. Ott van egy dal, amit teljes egészében Enyedi Sugárka írt az én elképzeléseim alapján, de egyébként most már én, és vannak barátaim, akik így nagyon, tehát olyan embereknek küldöm el ellenőriztetni a szövegeimet, akik egyrészt így angolul is jól tudnak, másrészt meg ismerik a lelki világomat, hogy mit szeretnék mondani.
Igen, de úgy veszem ki a szavaidból, hogy a szövegírás azért az nehezebb, mint a zeneírás.
Egyébként most már egyre, tehát igazából abban van a nehézség, hogy mondjuk sok szempontból, tehát hogy nekem mindig, jó nem mindig, de legtöbb esetben előbb van meg a zene, mint a szöveg, és most egyébként pont sikerült egyet fordítva írnom, ahol viszont így a szöveg a dominánsabb,
aha,
és a köré tettem a zenén, szóval már ezt az oldalt is elkezdtem ízlelgetni.
És csak angolul írsz szövegeket?
Egyébként most pont az új lemezemen lesz egy dal, ami magyar lesz.
Uh-huh.
És igazából szerintem magyarul talán még összetettebb, mert ott azért van egy ilyen rizikófaktor, vagy hogy mondjam, hogy főleg amiatt, hogy az angol, az valahogy ilyen sokkal jobban ráhelyezem, ráillesztem a lüktetésekre a szöveget. A magyar viszont egy kötött dolog, tehát hogy nem mondod azt, hogy dobozban, vagy nem tudom. Most csak itt nézek egy dobozt, és most ez jutott eszembe. Úgyhogy úgyhogy igen, de most egyre inkább így teret engedek a saját ötleteimnek, és nem riadok vissza.
Mennyire stabil a zenekar, ami a tagokat illeti? Kiket lehet látni majd november 18-án a Vigadóban?
Egyébként most éppen egy nagyon kísérletező fázisban vagyok, és aha, az eddigi, tehát hogy most is van egy fix felállás, és most tulajdonképpen senki nem lesz az, akit a, tehát egy, most egy rokkosabb felállás lesz. Szóval kezdem előről, hogy van egy ilyen akusztikusabb, jazzesebb, kompaktabb felállás, ahol Richter Ambrus dobol, Barakonyi Bruno bőgőzik, Uhár Györfi Bálint szaxofonozik, Sebestyén Patrik trombitál, és én zongorálok és énekelek. A múltkor ezzel a csapattal léptünk fel az Opus Jazz Klubban, de megismertem különböző embereket, különböző zenészeket, és megszerettem másokkal is dolgozni, illetve szerettem a zenémet mindig más köntösbe költöztetni, ezért most lesz benne gitár, Szabolcsi Bence fészek gitározik, Usztics Dani basszusgitározik, Szabó Dani dobol, és Uher Györfi Bálint marad az egyetlen tag az előző felállásból, és én pedig ugye, ja hát ugye kettő, mert ugye én is ott vagyok.
Igen.
De ez, tehát hogy...
Mint névadó.
Tulajdonképpen ugye a koncert helyszínektől is függ, hogy hova melyik felállást vinném, és hogy nem tudom, hogy ez így mennyire...
Világos, tehát hogy azt gondolom, hogy más a felállás egy kis jazzklubban, nyilván más a repertoár is, és ezért talán mások a hangszerek is, és más egy nagyobb koncerttérben.
Igen, egyébként a repertoár ez nem annyira más, csak hogy igazából így kialakult egy kis, vagy hát egy nagyobb csapat, ahonnan, tehát hogy akik tudják az anyagomat, és közülük. Persze hát attól is függ, aki éppen ráér, mert akikkel dolgozok, azok mind elfoglalt művészek, és van saját zenekaruk, vagy más formációjuk, és hát igazából van egy nagyobb csapat, és mindig valahogy így kiválasztunk tagokat, hogy akkor most melyik koncertre kit szeretnék magammal vinni, és most ez egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy nagy zúzás lesz, de hát kicsit talán pszichedelikusabb hangzás lesz, mint aha, mondjuk az Opus Jazz Klubos koncertünk. Mindkét oldal én vagyok.
Világos. És hogyan telik egy jazz quintet élete? Gondolok itt arra, hogy hát lemezfelvétel, stúdió, turnézás, koncertezés, próba, körülbelül így ilyennek tűnik ez a mókuskerék, de hát azért nyilván ennél izgalmasabb, meg gondolom izgalmas helyekre is jártok.
Most egyébként pont a koncert előtt megyünk Katarba koncertezni, egy jazzfesztiválra, Úgyhogy ott leszünk 3 napot, úgyhogy picit egy ilyen nyaralással is egybe tudjuk kötni. Illetve párhuzamosan dolgozunk a lemezemen, amit meg november végén veszünk fel. Egyébként ez nem mindig ilyen sűrű, de valahogy nekem mindig a novemberek, meg az október-novemberek az ilyen turné felvétel időszakok. És én tulajdonképpen ez az alkotás, vagy az ilyen ezeket a dolgokat szeretem a legjobban.
A kreatív pontokat, igaz?
Igen.
Hogy a kreatív lehetőségeket. Lila, és hogy látod a csapatot, vagy magadat 10 év múlva? Akkor majd lesz, nem tudom, nagyon-nagyon sok lemezetek, fölléptetek már itt-ott, amott. Vannak ilyen vágyálmaid, hogy hol kellene koncertezni, vagy kivel szeretnél együtt játszani?
Hát nem merek ebbe belegondolni, hogy 10 év múlva mi lesz, de... De mondjuk, hogyha azt kérdezed, hogy 5 év múlva, akkor,
okay.
akkor szeretnék egy kiforrott produkciót igazából, egy ilyen olyan koncertet, ahol egy profi csapat van, és van akár díszlet, vagy hogy van egy ilyen kiforrott, egy ilyen arculata az egésznek. Most azt érzem, hogy ez alakulóban van, és egyre inkább találom meg a saját világomat, és ugye most így kísérletezgetek is a hangszerekkel, illetve hogy most belekóstolok a magyar szövegírásba, és egyre több új dolgot találok ki, és szeretnék nagyobb koncerteket, és egyébként gondolkodtam ezen, hogy kiket hívnék el, de szerintem egy nap is kevés lenne ezt.
Olyan sokan vannak.
De talán a leginkább van egy tunéziai lant játékos, Anouar Brahem, akinek, vagy nem tudom, ez egy ilyen Oud nevű hangszeren.
Igen, azt tudom.
Hogy micsoda. Neki annyira egy ilyen sajátos világa van, hogy ővel egy ilyen titkos vágyam egyszer együtt dolgozni talán.
Írtál már neki?
Nem, de hogy még ahhoz eléggé.
Szerintem szedd össze a bátorságodat, Lila, és írd meg azt a levelet, írd meg azt az e-mailt, ki tudja, lehet, hogy majd a Pesti Bigadó színpadán egyszer vele is játszhat, vagy játszhattok. De hát egyelőre akkor most őt nélkülözni kell november 18-án, hiszen csak a szimpla kvintett, ami egyáltalán nem olyan szimpla lesz látható. Orbei Lila kvintett, Sinkovics Imre kamara színpad, Pesti Bigadó november 18-án. Lila, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert kívánok neked, és arra kapacitáljuk a hallgatóinkat, azokat is, akik már ismernek téged, azokat is, akik még nem, hogy menjenek el és hallgassák meg nagyon, nagyon klassz koncertélményben lesz részük, ebbe biztos vagyok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm
szépen, szervusz, szia. Neked is szia.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.